Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Talán kicsit furcsának találtátok ezt az éneket, amit énekeltünk, de azért választottam ezt, mert egy kicsit a témánk is erről fog szólni. Jelens már, hogy mi is az a lelki ember, amit most kicsit beszélgettünk a szombatiskolánkon is, hogy az Isten minket lelki emberé szeretne formálni. Ugye ezt ismerjük jól, ezt a gondolatot, hogy lelki ember, meg szoktuk is használni, de nem tudom, végignézt, gondoltuk már a Biblia alapján, hogy mi az, hogy lelki ember. És miért kell nekünk lelki emberre válni, hát nem azok vagyunk. És megnéztem a Szentírásban, hogy mit ír erről az igé, és én nagyon sok helyül találtam erre gondolatokat, hogy jó Isten, tényleg szinte minden szav az, hogy minket lelki emberi formáljon, és olyanok legyünk, amilyen az Isten kezdetben is teremtette az embert. Szeretnék felolvasni egy igéjét, egy alapigénket, a 1. Korintusi Levél 15. fejezet 41. vers, amely így szól, hogy elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. Ugye érdekes ez a gondolat, nem? Hogy van érzéki test, meg van lelki test. Mind a kettő test. Ugye? A karizmatikus közösség úgy gondolják, hogy a lelki az valami szellemi, valami megfoghatatlan valami. Ugye, de az írás azt mondja, hogy van érzéki test, meg van lelki test. Mind a kettő test, ugye, hogy kézzel fogható dolgot ír le. És vajon milyen az a lelki test? És hogy visszagondoltok, az Isten Ádámot milyennek teremtette? Test volt, ugye? Én úgy gondolom, hogy Ádám volt, aki tökéletesen lelki lénynek volt teremtve. Hogy Ádám volt az. Azért gondoltok bele, hogy az Istennek szoktam mondani ezt a mondásomat, hogy minden, ami valóságos, az mind lelki. Nem? Mert ami nem lelki, az mind el fog múlni. Ugye? Krisztus azt mondta, hogy olyan kincseket gyűjtsünk, amelyeket a moly meg nem rág, és a rozsda meg nem emészt, amely ugye örökre megmarad. És nem hiszem, ugye nem az aranyra gondolt meg a tárgyi dolgokra, hogy mik azok a lelki kincsek, ugye, ami az embernek a jellemét szépítesz és nemessé. És az Isten lelki dolgokat teremtett. A Föld is lelki teremtés volt amúgy. Minden, ami szeretetet, ami szépet, ami igazat, ami tisztát sugároz, az lelki természetű, nem? Az ilyen egyszerű. Csak ritkán szoktuk átgondolni. Ádám a valódi lelki teremtőt, az Isten lelki lényt formált. Mert mit mond az írás, az Isten micsoda? Hát az Isten is lélek, nem? Nyilván nem azt akarom, hogy az Isten szellem, már nem lehet látni, meg cigaretta füst, vagy ilyen megfogadalmi. Az Isten is lelki lény. És az Isten hogyan teremtette Ádámot? Saját képmására és hasonlatosságára. Tehát Ádámot is lelki lénynek teremtette. Az Isten és az ember tulajdonképpen egy volt akkor. A Ádámnak a gondolkodása, a vágyai, a céljai, az érzelmei, az tökéletesen összhangoltak az Istennek a jellemével, a lényével. Ugyanazt akarták. És gondoljatok bele, amikor bejött a bűn, ez a fajta lelki lény, vagy Ádám a lelki lény, nem lett megszűnt lelki lénynek lenni, testi lett. Ugye? Mert úgyis olvastuk azt, hogy van érzéki test, meg van lelki test. Mikor ketté vált, mikor az Istennek el kellett távoznia Ádámból, hogy így fogalmazzak, akkor a kettő, az egyből kettő lett hirtelen. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Ezért mi lehet gondolkozni, mit jelentnek ezek a fogalmak, de ott Pál apostol azt mondja, hogy ott egy tökéletes egység van. Az Isten és az ember kezdetben egy volt, aztán amikor bejött a bűn, akkor az egyből kettő lett. Lett az ember, a testi ember, és az Isten külön. Sajnos. És mikor az Isten ugye kiküldte Ádámot és Évát a paradicsomból, ugye milyen furcsa, az otthonuk is lelki otthon volt, nem? Mondhatnám, egy lelki Édenben éltek. És akkor kijöttek a otthonból, az eredet otthonukból, az Édenből, akkor mit mond az írás, hogy milyen az a föld, az Isten kiűző őket, hogy bogácsot és száraz kórót terem az neked. Ugye? Mert minden, ami körbevette őket, az Istennek a benső szépségéről, az Istennek a tisztaságáról, a jóságáról beszélt. És akkor megkezdték látni a bűnnek a nyomait, akkor kezdték látni, hogy a földön is megbomlott ez a rend, ami lelki. A test, az önző természetnek a következtében megjelent az önzés, megjelent a bűn, és a természet is szenvedette miatt. Kezdte látni, hogy a természet is idézőjelben testi lett, az is pusztul lefele, hogy pusztítjuk lefele. Úgy is mondhatni, amikor elhagyták az Édent, egyfajta otthontalanokká váltak. Úgy is mondhatnám, a lelki otthontalanokká. Nem éreztük mi is, míg meg nem tértünk az Istenhez, hogy nem vagyunk való otthon. Hogy nem találjuk a helyünket úgy a világban. Hogy valami hiányzik az életből. Pont azért hiányzik, mert csak az Isten hiányzott illetve az életünkből. Az Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtette, akkor és testet formált nekik, akkor mi célból formált Ádámnak a testet az Isten? Mit gondoltuk? Olvassuk majd egy igét. Ahogy nem tudjátok, jött ti testetek a bennek lakozó Szentléleknek a temploma, amelyet az Istentől nyertetek. Az Isten nem azért formált Ádámot, hogy az Isten benne lakozzék. Tulajdonképpen érdekes, hogy az emberi test az Isten az templomak alkotta. Ugye azt olvassuk az igében. A ti testetek a Szentlélek temploma. Az Istennek a temploma. Isten azért formált Ádámot, hogy benne lakozzék és vele lakozzék, templom kínatta a testet. És ugye ez a templom kiüresedett, mikor elkövette a bűnt. Az Isten lelke már nem lakott ott. És emlékeztek, hogy mikor kiüresedett, akkor kifoglalta el a helyet? Ugye külön vált az Isten az embertől. Ugye jött az ellenség, és akkor mondhatnám, az emberben költözött. Átvette az ember az ő gondolkodását, az ő látásmódját, az ő célkitűzéseit, teljesen a testen jutott. Megint kettőből lett egy, csak itt nem az Isten az ember, hanem a sátánból, meg az emberből. Ha az Isten akkor nem adja a lelkiismert késztetését az embernek, hogy küzdjön ez ellen a kettőség ellen, ami most benne van, hogy a sátán és az ember egy, akkor örökre a rabszolgáját van a bűnnek, mert a sátán teljesen uralta volna a testet. Ezt úgy olvashatjuk amúgy az igében, hogy majd megtalálom, bocsánat, azt az igéjét, ahol írtam, hol eljutok, hogy is mondja az írás, hogy az nem az a lélek. A sátán nem az a lélek, nem az Úrnak lelke. Akit a sátán a hatalmába vesz, az ott nincs szabadság. Ugye az Isten szabadságot adott az embernek, hogy az Isten tudja őt vezetni és fejlődjön. De a sátán nem ad szabadságot. Ha én a sátánnal együtt hagyok, akkor ő rabszolgájává tesz. És azt tesz, amit ő akar, nem azt, amit én szeretnék. Azt mondja a Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 5. és 6. versben, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Úgy érdekes, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Mik lehetnek azok a test dolgai? Hát ez sok minden, ugye? Mi nekem a jó? És a lélek szerint valók pedig a lélek gondolataira gondolnak, azt mondja, az élet és békesség. Azokat azok az elvek vezérlik, mint az Istent is, ahol valódi élet és békesség van. Talán különös, hogy úrvacsora előtt ezt felhozom, hogy meglátjátok, hogy ő is, hogy mit szeretnék ezzel kifejezni. Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy Ádám, ugye tudjuk azt, hogy 130 éves volt, amikor Káin született. Ugye? Hát akárhogy számolom szerint minimum egy 100 évet töltött a Édenben Évával. Az nem kevés idő, ugye? Most is hosszú lenne. Jó, abban a korban életkorukhoz képest nem volt a nagy idő, mert az Isten egyrészt örök életet teremtett őket, másrészt élt Ádám 935 évig, de azért 100 év elég nagy idő, hogy én az Istennel együtt lakozzak és együtt járjak, és az Isten dolgait cselekedjem, nem? Most mi örülnénk 100 évnek? Együtt járnánk az Istennel, megtapasztalni, hogy az Isten bennem lakozik, és én az Istenben. Ahogy Krisztus mond, hogy ők én bennem, és én ő bennük. Ugye? És milyen lehetett Ádámnak ezt megtapasztalni 100 éven keresztül, aztán ez ennek az egységnek egyszer csak megtörni és kétfele szakadni. És azt tapasztalni, hogy a test teljesen viszi abba az irányba, mert nem kellene. Ugye nem tudjuk elképzelni, mert mi ezt nem láttuk. Csak olyan sejtéseink lehetnek. Az Istennek a terve azóta sem változott különben. Olvassuk egy igét a 1. Korintus 6. fejezet 13. verséből. Azt mondja Pál apostol, az eledelek a hasnak, és a has az eledelnek rendeltetett. Az Isten pedig mindezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságra rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Ugye a test az Úrnak, és azt mondja, és az Úr a testnek. Értitek, az Isten vissza szeretne költözni a lakhelyébe, a templomába. Ugye nyilván egy közösségi épület, azt mondjuk, az Isten jelen van, az Istennek a háza, ugye sokszor ugye más vallások azt gondolják, hogy ott van az Isten a templomban. Már egy épületben van benne. Ugye azt mondja az írás, hogy hát az egei be nem fogadhatják őt. Azt gondolom, hogy kézzel csinált házban az Isten nem lakozik, de megjelent. Ugye? Mint amiként megjelent az Ószövetségi Szent Sátorban is, ugye? Mutatta jelenet az, hogy napközben feloszlop, éjszaka tűzoszlopokában. Vagy amikor Salamon felépítette a templomot, emlékeztek, hogy a templom betelt teljesen füst, és az Úr megjelent. De azt mondta Salamonnak, hogy Salamont az egei be nem fogadhatnák őt, tehát ő nem lakozik kézzel csinált házban, de az Isten, vagy az emberben lakozni akar. Nem különös? Az Isten nem itt lakozik, aztán reménykedve itt marad. Ha bennünk lakozik, mindig velünk van. Az Isten nem helyezkötött. Azt mondja a Szentírás, hogy mi az Isten hajléka lehetünk. Ez nagy megtiszteltetés amúgy. Hogy mi az Isten hajlékával lehetünk. Az Isten eleve azért formált minket, hogy mi legyünk az Istennek a temploma. Hogy ő együtt lakozzék velünk. Hogy minden késztetésünk, minden gondolatunk, minden vágyunk, minden kívánságunk az Istentől származik, hogy ő indítson minket erre. Hogy valódi lelki emberekké váljunk. De az is csodálatos, amit a Zsoltárokban mond a 9. fejezet, 9. Zsoltár első versében, hogy Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Hogyan lakozhat az ember az Istenben? Ugye? Az Isten lakozni akar bennünk, és azt mondja az ember, vagy Dávid, hogy de te voltál nekünk a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Hogyan lakozhat az ember is az Isten hajlékában? Nyilván nem azt ért, hogy elmentünk abba az időben a templomban, ami még állt, hanem azt jelenti, hogy az ember mindig az Istenhez menekül. Az Isten az ő hajléka, az ő óvója. Úgy azt mondja a Szentírás, hogy mint a sas kitereszti a szárnyait felettük. Hogy minden tettünk, minden gondolatunk, minden cselekedünk, csak az Isten szent törvénye, a szeretetén alapján van, hogy Pál mondja, hogy mi Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ugye azt mi ezt tudjuk. Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Az a kérdés, testvérek, hogy milyen az a lelki ember? Most ha megkérdezem, mert mit tudnátok mondani, hogy szerintetek hogyan képzeltek, ha valaki azt mondják, hogy olyan lelki ember, az milyen? Ugye azt olvastuk, hogy lélek szerint járjunk. Hát milyen az, aki lélek szerint jár? Mit gondoltok? Mert bennünk néha azt tapasztalom magam, és nagyon kavarodik. Ugye? Hogy össze vagyunk kutyulva. Ugye? Hol egy kicsit a lelki oldalon nyilvánul, meg hol meg a testi oldalunk, ugye? Éppen most beszélgettünk a türelemről, éppen most ki a szimpatikus, ki nem, vagy elveszítettem a türelmet, vagy nem veszítettem el, elhordozzuk a másikat, hogy elviseljük, vagy nem viseljük el. Egy lelki embert ti hogyan képzelnétek el? Mondhatnám az ideális embert. Az ideális ember az a lelki ember az Isten szemében. Akiben az Isten lakozik, mert ő a templomnak építette az embert, vagy formálta. De mit mondanátok? Most válaszolhatok, ha szeretnétek. Milyennek képzetek a lelki embert? Egy lelki ember, az, ugye találkoztatok már olyanra, akire azt mondtátok, hogy ez olyan jó lelkű. Ugye a szavunkban is benne van különben. Nem is azt mondjuk, hogy jó szíve, hanem azt, hogy jó lelkű. Mit értünk alatt, hogy jó lelkű? Lehet, hogy nem adott nekünk semmit amúgy. De nem azért mondjuk érdekből, mert nekem mindig segített ez a rendes ember. Ugye lehet érdekből is segíteni, külön is lehet nem is olyan rendes, megkér az árát. De hogy azt mondjuk egy ember, hogy jó lelkű ember. Hogy ő egy olyan lelki ember. Többször voltam Bózsán, csak egyszer beszélgettem az egyik valakivel ott Bózsán, és akkor úgy meghökkentem rajta, hogy megürött a fület. azóta is bennem maradt, hogy azt mondja nekem, hogy az ő prédikátorukkal nem lehet lelki dolgokról beszélgetni. Hát mondom, akkor kivel lehet? Ugye? Ő azt értett alatt, hogy neki voltak lelki problémái, amúgy nyomta a szívét, amivel úgy küzdött, és azt mondja, hogy ezt fiam mondom, mert nem reagál rá. Szóval, mintha nem értené. Ugye azt szoktam, hogy a hasonszörök megértik egymást, vagy ugye vonzák egymást. Milyen az a lelki ember, mit gondoltok? Kabika? Ide bejönne valaki is, vagy nem tudom, egymás hogy látjátok, hogy az ember formálódik lelki emberré? Vagy, jó eset, hát nem az a cél. Mert a lelki ember lesz lelki házzá. A testi emberben is lakik valaki, vagyis mondta Jézus a farizeusoknak, ti az ördög atyátólók vagytok. Mert az ő akaratát akarjátok cselekedni, és nem az Istentől. Nem az Isten lakik bennetek. Nem ez az a célunk, hogy mi lelki lények legyünk? Amikor Krisztus, amikor ugye vesztük magunkhoz a kenyeret és a mustot, és az Isten, megmossuk a lábunkat, Isten nem szeretné, hogy valahogy hogy minket átalakítson, hogy formáljon? Tessék? Hát igen. Én ilyeneket írtam le magamnak, nem tudom, nem kell vele egyet érteni, hogy például jó légkört áraszt.
Nekem egy szó.
Mondjál egyet. Kicsoda?
Magunkra.
Igen.
Tehát még ott mondom a lelkendre. Tehát ő az, aki bárki találkozik vele, arra azt mondja, hogy magunkra.
Nem magáról jelenti ki. Én emlékszem, mikor jártam be dolgozni, vagyis tanuló voltam, volt a buszsofőr, és a buszsofőr az mindenki olyan közvetlen volt, olyan barátságos. Nem volt tolakodó, de mégis olyan közvetlen is. Úgy mindig vonzotta magához az embereket. Biztos ti is ismertek embereket, aki úgy vonzza magához az embereket. Nem tudni miért, hogy mindenki vele szeretne beszélgetni, keresik a társaságát, hogy olyan más. Ugye, néha meg se tudjuk fogalmazni, de valami vonz hozzá. Ugye. Vagy ilyet írtam le például, hogy a lelki ember fogékony más ember lelkére is. Ugye? Ez már ritkább dolog, nem? Hogy például, mikor beszélgetnek emberek, hogy gyorsan megérted, hogy mi van a lelkében, mit akar mondani, lehet ki se tudja fejezni. Ugye? Ugye azt mondják, jó házasságban az, amikor félszavon is megértjük egymást. Nem? Már a lelkem razonál az ő lelkére. Hát tudom a gondolkodását, mi van benne. Ugye? Hogy a lelki emberek, hogy is mondja, a lelki emberek lelki dolgokkal is foglalkoznak. Ugye ez a világ azt mondja az írás, minden estől test. Mivel foglalkoznak most az emberek ugye ünnep magasságában? A legtöbbet. Ugye szoktam azt mondani, hogy ha lelki dolgokra annyit költem, mint a testi dolgok, ez lenne a mennyország. Ugye? Már most anyagilag értem. Mibe gyönyörködik az ember? Ugye? Hogy is mondja az írás, az Úr szépségét nézem, most nem tudom. Igen, így van. A lelki ember szereti az Úr szépségét szemlélni. Miben látható az Úrnak a szépsége? Látható a természetben, látható az ő beszédében, látható megnyilvánulásokban, amelyek szépek, igazak, tiszták és jók. Gondoljuk bele, hogyha a lelki dolgokkal foglalkoznánk, és innen meglátnánk a szépet, az igazat, a nemest, a tisztát, a jót, az visszaad ránk, és mennyivel lelkiebbek lennénk. Ha testi dolgokkal foglalkozunk, hogy mi lesz most, mennyi a mennyi, hogy, mint csináljuk, merre menjünk, mi lesz holnap, tudjátok. Az testi dolgok, azok nem nagyon emelik az ember lelkét sehová. De a lelki ember az lelki dolgokkal foglalkozik a legtöbbet. Másodlagos neki a testi dolgok. Ugye? Szoktam mondani, hogy nekem úgy tulajdonképpen mindegy, mi az ebéd. Majd valamit teszek, azt szoktam mondani. Mi lesz az ebéd? Ugye? Már el is állom, hogy hát neki az fontos. Értitek? Hogyan válhat egy ember lelki lénye, mit gondoltok? Jézus Krisztus, amikor el kellett jönni a földre, neki lelki emberi kellett válni teljesen, emberi olyan, hogy ő legyen ugye a második Ádám. Mert mondtuk, az első Ádám, az Isten mivé formálta? A lelki lényé. Krisztus volt a második Ádám, vissza kellett állítani az eredetit, hogy megint együtt lakozhassunk az Isten az emberrel. Olyan szép, amit a Jézus Krisztusnak a főpapi mellé, hogy te atyám, én bennem, és én ő bennük. És ők mi bennünk. Ugye? Hogy megint az egység megvalósuljon. A sátán ne csak kimenjen abból a házból, amit kisepertek, hanem biztos se jöjjön, ugye, hogy ne legyen megint egy az emberrel, hanem ott az Isten lakozik abban az ember, hogy egy legyen, egység legyen. Ugye az Efézusi levélben olvashatjuk, ez kicsit hosszú lenne, nem olvasom fel nektek, hogy emlékeztek ott arról, hogy volt két nemzetség, és a Krisztus a két nemzetséget egyítette, legyőzte magában az ellenségeskedést. Ugye volt a zsidó, meg a pogány. Érdekes a levél, egyszer aztán nektek beszéltem erről, és ott beszél arról, hogy volt a zsidó, meg a pogány, és Krisztus hogyan tudta a két nemzetséget megbékéltetni. Hát nem úgy, hogy ne haragudjatok már a zsidókra, ti meg a pogányokra, hanem azt mondja, hogy önmagában megszüntette az ellenségeskedést. Krisztusban milyen ellenségeskedés volt? Az emberkinek az ellensége, mikor ezen a földön megszületik, és nem lelki ember, hanem testi? Ugye az Istennel szemben ellenségeskedés vagyunk. Az Istennel mi szemben vagyunk fordulva. Tudva vagy tudatlanul. Amikor a bűn útját járjuk, amikor nekünk fontosabb a test, akkor mi mindig szembálunk az Istennel. Krisztus eljött, és azt mondja, legyőzte az ellenségeskedést, és megbékéltette önmagában mindkettőt. Jézus Krisztusban az emberi természet hogyan volt jelen? Úgy volt jelen, mint amilyen mi is születünk. Az emberi természetünk az szemben van az Isten, de szembe megy. Ugye? Krisztus fölvett ezt az emberi természetet, ugye most jön a karácsony, mert ezt nem fogják mondani, csak mondom nektek. Ugye? Amikor ő megszületett, akkor az emberi természetet fölvette magára, és a testében, a tagjében volt egy erő, ami mindig szembe ment volna az Istennel. Ez az emberi természet. Krisztusnál célt ért ez? Ez egyfajta ellenséges, hogy saját Krisztus a testében hordozta. Ugye azért mondja az írás, hogy neki könyörgésekkel, esedezésekkel, erős könnyülhatással kellett ahhoz járni, hogy megszabadítja a halálnak állapotából. Ő is küzdött ezzel az erővel, ami minket olyan könnyen legyőz. És azt mondja, hogy ő magában ezt le tudta győzni, és megbékéltette a keresztfán az Istennel mindkettőt, mert legyőzte az emberi természetet. És Krisztusban ismét egy lett a kettő. Krisztus volt az új Ádám. Ő egy lett. És ha mi befogadjuk Krisztust, akkor mi az Isten hajléka leszünk? Akkor a kettő megint egy lesz. Isten és az ember egy lesz. Krisztus volt, az azt mondja Ellen White, hogy Krisztus győzelme minden emberben megismételhető a Földön, nincs kivétel. Minden emberben. Krisztus, hogy egyétette az embert és az Istent, és azt mondja, hogy ő örökké ült, azt mondja, Krisztusban mi ott ülünk az Isten mellett. Mert Krisztus, elnézést, ő a, hogy mondja, ugye az áldozat, ő volt a zsenge. Ő volt az első. Krisztusban mindenki egy lehet az Istennel. Nem kell, hogy a test uralkodjék. Ha mi Krisztust befogadjuk, akkor mi teljesen ismét lelki lények leszünk, és az Úrnak a temploma. Ugye azt olvashatjuk a Mikigében is írtam, ezt Efézusi levélben, hogy akiben az egész épület szép rendel rakatván növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Istennek hajlékává a lélek által. Ugye az Isten hajlékává akar minket az Isten építeni. Az Isten lakozik bennünk, hogy mi hajlék vagyunk az Istennek. Krisztus ezt megcselekedte a saját testében. Amikor ő nem engedett a kívánságnak, nem engedett a saját testnek, annak az emberi természetnek, amit ő fölvett magára, és legyőzte magában, a kettő egy lett. Ismét egy lett Krisztusban, az új Ádámban. Ez nagyon fontos, testvérek, hogy mi ezt elfogadjuk az Istentől. Mi nem tudunk saját magunk lelki emberek, mert lehetünk nagyon jó emberek, meg kedvesek, meg udvariasak, meg türelmesek is, meg nem tudom, valamilyen szintig. Ellen White írja egy helyütt, hogy az ember is bizonyos tanulás, meg képzés által eljuthat egy bizonyos szintre, amikor udvarias, meg tud viselkedni, de azt mondja, nem jut el a szív mélyéig. A felszín alatt ugyanúgy ott van a romlottság, ugyanúgy ott vannak a mindenféle kívánságok, amit esetleg emberek nem látnak, csak az Isten, vagy a szívet nem tudja megváltoztatni. De Krisztusban újjá lett minden. Egy új ember született, egy új ember formált Krisztusban. És azt mondja, azért mondta Krisztus, talán így értétek, hogy milyen mondta is, hogy én vagyok a szőlőtők, és ti a szőlővesszők. Mennyire egynek kell lenni. A szőlőtőke nem tud önállatot élni külön. A szőlőtőke meg a szőlővessző az egy. Vagy kettő. Az egy, nem? Csak Krisztus a szőlőtőke, én vagyok a mi meg a szőlővessző. Mennyire szeretné Isten, hogy bennünk lakozzon, és minket jó lelkű emberekké formáljon. Hogy akiket tényleg az Isten lelke vezérelje, mert azok az Istennek fiai. Mi lehetünk, mondunk, akarhatunk, meg lehet őszintén is a vágyunk, hogy mi szeretnénk lelkemberek lenni. Ugye ezért talán sokszor mi testiek, úgy így fogalmazok, nem értjük azt, hogy Krisztus miért vonzotta az embereket. Ritkán látni lelki embert. Aki azt mondta, hogy tényleg van lelki ember. Akinek jó a közelében lenni. Olyan szépen fejezi ki Babits Márnak, biztos ismertek ti is ezt a versét, itt elolvasom nektek, leírtam magamnak, hogy megmondom a titkát édesem a dalnak, önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Ugye milyen szépen, mert hogy akinek szép a lelke, akinek szép a lelke. Ugye? Akinek szép a lelke, akinek valóban Krisztus lelkünk áll, azt mondja, a másik emberre is másképp néz, és azt mondja, a másik énekét is, a másik lelket is szépnek fogja látni, a szépet fogja látni. Mi azért úgy nézünk a másik emberre, hogy ez ilyen meg olyan. Ugye? Már elnézést. Mindenik embernek van szép a lelkében. Mi persze teljesen meg nem sötételett, hogy el nem ment a gonoszságnak abba, ami már nem hall és nem lát, de mindenik embernek a lelkében dal van. Mindenik embernek szép a lelke. Ugye, amikor a gyerekek megszületek, nem szép lelkűek? Ugye? Aztán lassan, biztosan szoktam mondani, felveri a gaz. Ugye, hogy Adélre mondott igaz, hogy még tél van, hogy tavasz van, nőnek a gazok, és kevesek az igazok. Ugye? Hogy szép lassan, amit a szép a lelket, amit az Isten formálna egy gyerekben és egy emberben, oda bemegy sok minden, és elgazosodik. Jön Jézus Krisztus, és ő helyre teszi. Ugye? Ő magában ezt meg tudta valósítani, és azt mondja, aki hisz benne, benne is ugyanezt meg tudja valósítani. Én azt mondom, testvérek, hogy igazán mi nekünk azért kell jönni a Földön, hogy Jézus Krisztus be minket lelki lényé formáljon. Ha nem leszünk lelki lények, akkor maradunk testiek. Akkor fontosabb lesz számunkra az, hogy most mit teszünk, mit iszunk, mennyi a jövedelmünk, hogyan tudunk megélni. Hát a tárgyi dolgok, tudjátok, ami körbevesz minket. Még egy befejező gondolatot szeretném mondani. Mit gondoltok, hogy melyik a legfontosabb tulajdonság egy lelki embernek? Ezen én gondolkoztam, hogy mit tudnék mondani egy lelki emberre, hogyan lehet egy szóval kijön az, hogy ő lelki? Összefügg a úracsorával, csak azért kérdezem. Miért van a lábmosás? Miért? Elolvasom ezt az igét. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok. Egy lelkében mi kellene, hogy jellemző legyen? Hogy tiszta. Ugye? Ritkán szoktuk ezt a szót különben használni, nem furcsa? Ugye? Az, hogy tiszta. Hát nem az a vonzó benne, hogy mehetek egy lelkem, hogy nincsen benne semmi hátsó gondolat, nem? Sandaság, ugye? Hogy egyenes, hogy őszinte, hogy nyílt, hogy nyugodtan szólhatok neki, hogy ő befogadja az én gondolataimat, hogy ő tud rám figyelni, hogy tudok vele lelki dolgokról beszélgetni, mert a lelki emberek szeretnek a másik ember lelkiképpen beszélgetni, hogy megértik egymást. Nincsen semmi folt vagy sömög a féle. Tiszta. Ezt a szót többet kéne ismételnünk, hogy tiszta, nem? Ugye mennyi tisztátalanság van az életünkben? A lábmosásnál Krisztus nem azzal kezdő, hogy tisztává tesz minket. Hát nem lesz szeretném mosni a bűneinket, amik befeketedik az ember lelkét, és már nem lelki ember lesz, hogy tiszták lehessünk. Ugye? Jelképes a cselekedet, de Krisztus valóságosan tisztává tesz a bensőnket. Csak hát tudjátok, mi úgy unjuk a lábmosásra, mint a példázatbali ház, hogy már megvan tisztítva. Már ki van seperve a ház. De mit teszünk be? Ugye? Csak üres. Szerintem sokszor a lábmosás, maga az úrvacsora azért nem ér célt már évtizedek óta, mert csak megvan tisztítva. Mert csak ki van seperve. Mivel foglalkozunk mi naponta? Hogy mondja az írás? Amik csak szépek, amik csak igazak, amik csak jóek, amik csak tiszták, ha van valami erény, és tehát valami, ami erkölcsös, vagy tiszta, ha van valami dicséret, vagyis ami valóban jóra méltó, na ezekről gondolkodjatok. Szoktatok lelki dolgokkal foglalkozni amúgy? Ugye mennyi időt töltünk lelki dolgokkal? Értem ez alatt, hogy csak egy olyan filmet nézek, ami lelkileg mondjuk felemel, ha már nem a Bibliát olvasom. Olyan könyvet olvasok, ami úgy melenged belőle, ami formál, ami érzem, hogy lelkileg nem esít. Ami a gondolkozásomat nem lealacsonyítja, hanem fölemeli. Ami tényleg, hogy is mondja az írás, a nemes ember, az nemes dolgokat tervez. Hogy az ember tényleg nem esedik. Minden, amit, vagy tényleg úgy végezzük a munkákat, mint a fizikai munka, hogy is szokták mondani a magyar nyelven, szívét, lelkét beleviszi. Ugye még a mindjárt is benne van ez, hogy szívvel, lélekkel csinálja. Vagy csak muszáj, mikor jár a munkaidő. Menjünk hazafelé, mindegy ezt a munkatársam. Megsegít, menjünk hazafelé. Hogy látszik, hogy csak úgy immel-ámmal végzi. Vagy szívvel, lélekkel végzi a fizikai munkáját is. Vagy mikor emberekkel találkozik, az a megindulás van benne, hogy ő szeretne valami úgyis mi az írás valami valóságos jót adni a másik embernek. Valami valóságos jót, ami örökre megmarad. Mennyire teszünk, hogy mi lelki dolgokat adjuk az embereknek? Hát ugye könnyen 200 fontot tudom. Könnyen egy könyvet is, talán egy CD, az könnyen, ez egy tárgyi dolog, nem. De valami valóságos jót adni az embereknek. Valóságos jót, mert csak a lelki ember tud adni. Jézus, mikor minket megmossa a lábunkat és megtisztít, hogy tiszták lehessünk, úgyis mondja, a tisztából csak tisztának kellene kijönni. Ugye? Többet nevezem, hogy én mivel táplálom magamat naponta? Mennyi sok, ugye a világ rengeteg szemetet kínál, ami lefele húz az embert, közönségessé teszi. De szép dolgokat nézni, amúgy megsimogatja az ember lelkét, szokták mondani. Amúgy nemesíti a gondolkodását. Azért lehet találni. Nem? Amúgy felemel az ember. Vagy csak ugye a szombatiskolán is végig gondolni azokat az igehelyeket. Az Isten adott nekünk Isten értelmet, hogy gondolkozzunk rajta, hogy megörvendesse a mi szívünket. Ugye Dávid azt mondja, hogy a te igédről gondolkozom éjjel és nappal. A te beszéded gyönyörűséges beszédek. Ugye a 120. Zsoltár, 119. Zsoltár végig arról szól, hogy az Isten beszéde az milyen lelki. Nem? Ugyanazt mondja nem tudom hányféleképpen. Annyira kinyílt neki, hogy az Isten milyen lélek, és az Isten beszéde is lelki beszédek. De ezek valóságos beszédek, az a furcsa. Mert azok a valóságos dolgok. És csak az az ember fog üdvözülni, aki lelki lény lesz. Testi emberek nem üdvözletnek, nem? Hát csak a mennybe csak a lelki lények mehetnek be. Mert az Isten is lélek. És akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben. Ugye nem azt mondja, hogy a lélekben meg kell halnom, kimegy a szellem, és akkor majd lélekben leszek, hanem ugyanazzal a lélekkel, a szent lélekkel, tudja Krisztushoz közeledni. Ugye mik a léleknek a gyümölcsei, ami megterem? Hogy valóságos le. De ugye a gyakorlatban minden nap. Ugye milyen jó, hogyha az ember hogyan adhat tisztát? Mert tisztából ad csak tisztát, nem? a szennyező nem adhat. Milyen, hogyha tisztából tisztát tudsz adni? És milyen rossz, ha nem tudsz tisztát adni? Mondjuk kevered. Ez a legrosszabb variáció különben. Mert a nyilván a rossz az rossz, de amikor keverem, és úgy teszek, mintha én jót adnék, de valójában ez nem jó, mert van benne a jó is, van a rossz is, és inkább a rossz fog érni, és az a legrosszabb. Jobb, ha nem szólnék semmit. Ugye? Ilyen igéket írtam le, hogy tiszta szívet teresd bennem, ó Isten. Ugye? Vagy felettébb tiszta a te beszéded. Vagy aki szeret a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség. Ugye, aki szeret a szívnek tisztaságát. Szeretjük a szívünk tiszta? Nem is nagyon szoktunk vele foglalkozni szerintem. Hogy most éppen milyen állapotban van. Vagy még, azt mondja Jézus Krisztus, ha azért a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ugye? Vagy a parancsolatoknak végedik a tiszta szívből, jó lelkiismerővel és igaz hitből való szeretet. Ugye csak tiszta szívvel lehet szeretni. Hogy ott nincs semmi rossz, ami össze vagy bemocskolná a gondolatokat, érzéseinket. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Ugye ezek mind azt jelképezik, hogy tiszta. Még egy utolsó igely. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják. De milyen fontos a tisztaság, nem? És csak lelki lény lehet tiszta. És az Isten azért szeretné megmosni a lábainkat, hogy ilyen tiszták lehessünk. Kedves testvérek, én kívánok nektek, hogy keressétek a lelki dolgokat. Most jön az ünnepek, nem tudom kinek mennyi a dolga, mennyi nem. Ilyenkor még a tévés adnak lelki dolgokat, mert például nagyon szép koncertek vannak, nem? Amit meg lehet nézni, ami az ember szívét nem esíti. Ne alacsonyuljunk a közönséges az a talmi, az a semmihez. Hanem ebbe az életbe is keressük meg, ami tiszta, ami szép, ami nemes, ami a lelket. Keressünk magunknak olyan akár verseket, akár könyvet, akár zenében, az ige olvasásban, az ige kutatásban, ami minket lelki lényé formá és tisztává tesz. Mert amúgy a lábmosás, az úrvacsora, az csak egy szertartás marad. De az önmagában nem tesz minket tisztává. Mondom, úgy járunk, mint a kisepelt ház. Aztán csak azt mondja az írás, csak hogy még hét, mennyit? Hét ördögöt vesz még magához, vagy hét lelket, még gonosz lelket, és még gonoszabb az eredmény. Gondoljuk be, hogyha mi nem foglalkozunk, ha nem töltjük be a lelkünket tiszta, igaz dolgokkal, lelki dolgokkal, akkor másnak adunk teret. Az ördög rögtön kihasználja a lehetőséget, és már is hozza az ő maga kis értéktelen semmi dolgait, és betölt a mi szívünket. Sokszor, hogy mondjam, érzelmes dolgokkal. Vigyázzatok! Az érzelmes dolgok a legveszedelmesebb dolgok. Anyósom mondja, én nem szeretem az ilyen, amiben ölnek, meg gyilkolnak. Ő csak az olyan sorot nézi, amiben tudjátok, mindig folyik a könny egy laborral egy óra alatt. Ugye tele van érzelgőséggel. Nem mondom, anyósom, az veszélyesen mondom. Az érzelgős ember nem azonos a lelki emberre. Az érzelgős ember nagyon tud gyűlölni, arról van szó. És gyorsan elveszíti a türelmét. A lelki ember az mindig nyugodt és higgadt és türelmes. Pont azért, mert lelki. Meg tiszta a belseje. Én kívánom, hogy ezzel a gondolatokkal vegyetek rámosást. Mossátok meg egymás lábait, hogy az a tisztaságunk ne csak erre a kis időre szóljon, hanem töltsétek be lelki dolgokkal azt a tiszta házat, vagy azt a tiszta templomot. Amen.